Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, ezeket megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 12. fejezetében. A 20. verstől a 33. versig a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e virágon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, hogy mendörgés volt, mások azonban így szóltak: angyal beszélt vele. Jézus megszólalt: Nem én értem, hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ fölött, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltettem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, egy történetnek a közepébe csöppenünk bele, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én úgy vagyok, hogyha egy filmnek valahol a közepébe csöppenek bele, nem szeretem azt megnézni, vagy nem kapcsolódok be. Hanem általában inkább úgy vagyok, hogy akkor keresek egy alkalmat, időpontot, ha azt mondják, hogy érdemes megnézni, és akkor elkezdem az elejétől, és nézem a végéig bezárólag. Miért mondom ezt? Mert hogy testvérek, sokan vannak így az Úr Jézus Krisztusnak a követésével, hogy hát hallják másoktól, értesülnek másoktól Jézus Krisztusról, de nem szívesen kapcsolódnak be ebbe a történetbe. Azt mondják, hogy mások induljanak be. Aztán vannak olyan emberek, akik mondjuk egy történetnek a kapcsán, egy elmesélt, elmondott bizonságtételnek a kapcsán bekapcsolódnak, egy ideig járnak Jézussal. Azt olvassuk ugye a János Evangélium 6. fejezetében, hogy hát amikor Jézus az ő megdicsőüléséről beszél, illetve az ő szenvedés történetéről, az ő passiójáról, akkor azt mondják, hogy nagyon sokan pedig többet nem jártak vele együtt. Hogy miért mondom, testvérek, ezeket? Azért, mert hogy az a csodás, szép történet, ami karácsonykor úgy megdobogtatja a szívünket, az nem is egy annyira szép és csodás történet. Hogy Jézus születése Jézus passiójába fog majd torkollani. Jézus passiójába, és általában a passiót, a szenvedés történetet, ugye azt azért legtöbbször igyekszik a körülöttünk lévő világ ugye kerülni. Jézusnak a passió története, Jézusnak a szenvedés története, ugye, amellyel kapcsolatban Jézus felkészíti az ő tanítványait, háromszor szól nyíltan ugye arról, hogy az emberfiának majd szenvednie kell, megaláztatnia, megveretnie, ütlegeket elszenvednie a kereszten, kiszolgáltatottan függnie, de hogy harmadik napon feltámad. És legjobb esetben az emberi gondolkozás eljut addig, hogy Jézus passiója megtörténik, Jézus szenvedés története, de hogy mi van a feltámadással? Azt mondja Pál ugye a Korintusiakhoz írt levélben, hogy de Jézus feltámadt első zsengeként a halottak közül. És mi pedig ennek a názareti Jézus Krisztusnak a nevében járunk, ma is tanítványként, követőként, és arra buzdítunk mindenkit, hogy béküljön meg az Istennel. Hát egy történetbe csöppenünk bele, egy keret történet, és azt mondják nálam sokkal okosabb emberek, akik az Új Szövetségnek a kutatásával foglalkoznak, hogy valójában ez a történet János evangéliumának a csúcspontja. És amikor készültem erre az ígéret, és arra azon gondolkodtam, hogy igen, sokan azt mondják, hogy a csúcson érdemes abba hagyni. Ott voltak a tanítványok, János, Péter és Jakab, ott voltak fent a megdicsőülés hegyén Jézus Krisztussal, a többiek pedig lent a völgyben. Feljutnak a csúcsra, ott vannak Jézussal, megjelenik ugye Mózes és Illés, beszélnek Jézussal, és azt mondják a tanítványok, hogy jó nekünk itt lenni. Építünk három sátrat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, meg egyet neked. És akkor egyszer csak hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. És mit olvasunk, hogy tanítványok megrettentek. Megrettentek. És sokszor így van, testvérek, hogy félelmetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Istennek a személye sokszor egy félelmet vált ki a bűnös lélekből. És a vallástörténet beszél arról is, hogy van a másik réteg, amikor meg az ember egyszerűen, mint egy igaz, tiszta és őszinte szerelembe belecsöppen Istennek a létébe, Istennek a lényébe, és azt mondja, hogy nincsen már más, ugye, ahogy a történetben is olvasok, feltekintettek, és nem láttak más, csak Jézust. A mi emberi élettörténetünknek talán ez az igazi végcélja, küldetése, hogy a földi zarándokútból, ahol az életünk a porhoz tapad, feltekintsünk és meglássuk Jézust. Úgy, ahogy ő van. Hogy meglássuk Jézust, hogy Jézussal való találkozásaink legyenek. A 20. század ismert evangélikus lelkésze Wilhelm Busch írt egy könyvet, ajánlom a testvérek figyelmébe, ahol beszerezhető, olvasható, még az a cím, hogy Jézus a mi sorsunk. Szabad ilyen mindennapi történetet olvasni, nagyon olvasmányosan beszél, és nagyon megragadó történetek vannak benne a Jézus Krisztussal kapcsolatos követéséről, ugye, és ez a könyvnek a címe, hogy Jézus a mi sorsunk. Jézus a mi sorsunk. Elérkezett a Páska ünnepnek az ideje. A zsidóság legnagyobb ünnepe, az Egyiptomból való szabadulás ünnepe, és megjelenik egy tisztességes, valamire való zsidó embernek, évente egyszer legalább fel kellett menni Jeruzsálembe, és ott magáért, meg a családjáért áldozatot kellett bemutatni az Istennek. És ott le van írva a Mózes törvényében, hogy milyen állatot kell oda vinni, ugye a legszebbet, a legtisztábbat, a szeplőtelent, ugye ott megtörténik az áldozat bemutatás, és azt olvassuk ebben a történetben, hogy ott vannak görögök is közöttük, vagyis pogányok, de mit keresnek az ünnepen pogányok? Palesztinában, ahol Jézus élt, több olyan település volt, ahol görögök laktak. Betelepített görögök. És ezek a görögök ismerkedtek a zsidó szertartással, és ezzel a zsidó szertartásban való ismerkedés úgy elmélyült, és ők is részt vettek az ünnepen. Lehetne azt mondani, hogy érdeklődők voltak, ahogy írtam, vagy esetleg egy vallási turizmus, vagy mélyebb dolog, útkeresés. Testvérek, milyen jó, hogy ezeken az Isten tiszteleteken elhangzanak helyenként olyan szavak, amiket szabad ízlelgetnünk. Ízlelgessétek csak ezeket a szavakat. Érdeklődöm. Vallási turista vagyok? Vagy esetleg útkereső? És ha úton vagyok, ha utat keresek, kivel szeretnék találkozni? Hova szeretnék megérkezni? Felkeltette a vágyódásukat, a vágyakozásukat az ünnepi előkészület, vagy maga az ünnep. Az ünnep iránti vágy, hogy ott valami történjen. És ott vágyódnak arra, hogy ott valami történni fog. És eszembe jutott a 20. század írójának, biztos ismeritek Márai Sándort. Márai Sándornak egy idézete az ünneppel kapcsolatban. Azt mondja, hogy ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodj belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Azt mondja, az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az élet rangja és felsőbb értelme. Milyen megszívlelendő mély szavak, ugye ezek is. Ünnepelj egészen. Tisztálkodj kívülről és belülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Valahol megvolt ez a belső vágyakozás ezekben a görögökben, ugye, de többet akarnak, ugye. Azt mondják, hogy mi Jézus szeretnénk látni. Szeretnénk találkozni Jézusra, de miért? Testvérem, hogy kérdezzem meg, hogy ezen a mai Isten tiszteleten, hogy itt vagy, hogy te szeretnél-e találkozni Jézussal, és ha igen, akkor miért? Hogy mi a te motivációd ebben a történetben? A ti közös történetetekben? Jézus és közted, mit szeretnél? A vak meggyógyításánál, ugye, a vakember meggyógyításánál Jézus az odaviszek ezt a vakot, és azt mondják neki, hogy mit szeretnél, mit tegyek veled. És ő szintén azt mondja, hogy újra lássak. A Gável testvérek, akik egy két katolikus, római katolikus fiatalember, de égő szívvel vannak Jézusért, mikor kölcsönt szolgáltam, Fehérgyarmatra hívtuk őket egy ilyen missziói napon, szolgáltak, beszélgettem velük, tehát tényleg Jézusban elkötelezett, újjászületett hívő emberek, ugye, és ők éneklik a eukarisztia énekükben, hogy nyisd meg a szememet, adjad, hogy lássak. Hogy ne engedjek többet a nagyvilágnak, amely egyre hív és egyre mélyebbre visz, egyre mélyebbre húz. Otthon az, amentek beírjátok a YouTube-ba, érdemes meghallgatni ezt a számot, annyira tele van mély belső érzelmekkel, annyira tele van mély belső vágyódással az Úr Jézus iránt. Igen, testvérek, ott vannak a görögök, és szeretnék látni Jézust. Miért? Mert János evangélista feltárja azt is, hogy egy olyan vallási korszakban, egy olyan időszakban vagyunk a Krisztus utáni első században, ahol egy felfokozott vágyódás, várakozás van az emberekben a Messiás iránt, a Messiás után. A rómaiaknak a ismert költője, Vergilius, ugye ír erről, és azt mondja, hogy elérkezik az aranykor. El fog jönni a Messiással együtt az aranykor, és ő feltételezi, hogy talán éppen Augustusnak a személyében. És János evangélista pedig éppen arról ír, hogy hát akinek Isten megnyitja a szemét, az meglátja, hogy Jézus Krisztusban jön el az idők teljessége. Ott a Krisztus utáni első században, és most ma is a 21. században. Jézus Krisztusban jött el, és jön ma is el az idők teljessége. Ami bioszunkban, ami földi életünkben, és ugye itt röviden először az időről szeretnék szólni, testvérek, az időről, amely a bibliai értelemben kettős irányultságú, hiszen a Biblia beszél egyszer egy kronológiáról, amit mi jól tudunk, tehát egy időrendről, egy földi időrendről. A kronosz ugye azt jelenti, egy földi időrend. Ebben a földi időrendben, ebben a kronoszban, amely a mennyiségi időt jelenti, tehát azt, hogy fogy az idő, a te egyéni kronoszodban is, a te egyéni élettörténetedben is fogy az idő. Lehet, hogy ez 10 éves korban még az ember kevésbé érzékeli, aztán már 50 évesen vagy 70 évesen bizony jobban tudja, hogy mit is jelent ez. Ugye arról szól ez a bibliai gondolat, ugye, hogy egyrészt itt van ez a kronosz, és a kronoszban, tehát a történelem egy adott pillanatában Jézus Krisztus megjelenik. Sok-sok történelmi személlyel együtt Jézus Krisztus megjelenik, ugye, és János evangélista azt mondja, hogy az ige testé lesz, és közöttünk lakik. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És így van ez, testvérek. testté lett az ige közöttünk. Hidat vert már Isten közted és közte. Megvan a békességed Krisztusban. Hiszed és vallod, hogy a történelem Ura Jézus Krisztus, hogy ő benne lett minden teljessé igenné és ámenné az Isten dicsőségére? Kronosz, amiről János beszél, egy idő, egy mennyiség idő, amelyben a történelmi pillanatában megjelenik Jézus, és van a Kairosz, biztos hallottatok már erről a kifejezésről is, és nem én mondom először itt ezen a szószéken, a Kairosz, amely pedig a minőségi idő. A minőségi idő, testvérek, ahol azt jelenti, hogy a kiválasztott és kegyelemmel teljes gazdag idő, amely sokkal több, mint a történelemnek egy adott pillanat, ahol az ember életében azt mondom, hogy ez az, amiért élnem kellett. Ez az, amiért élni érdemes. Ez az, amire egész életemben vártam, vágyultam. Ez az a pillanat, ami bekövetkezett, ami megtestesült, ami kézzelfoghatóan valóságá lett, és aztán egy szerelmes vallomása az életemben, hogy Jézus már él az én életemben is. Hogy Jézus ott van, hogy Jézus többé kitörölhetetlen. És lehet, sőt biztos, hogy hallottátok már, mert olvastam, de azért milyen az emberi memóriánk, ugye feledünk, testvérek, hogy hozzam ide ezt a szeretetteljes, szerelmes vallomást, ugye Ravasz László református püspöktől, aki így fogalmaz erről a Kairoszról, erről a kegyelem teljes pillanattól Jézusnak a szeméről, hogy Jézusban és rajta keresztül áramlanak belénk az isteni életnek a rejtett forrásai. Isten mindaddig csak egy név maradt számunkra, amíg Jézusban meg nem tapasztaljuk az ő jóságát, kegyelmét, erejét és dicsőségét. Jézus közelében, az ő lelkébe való belemerüléssel tudjuk meg, mi az irgalom, és érezzük, hogy tisztán, acélosan, az örök ifjúság fényében állunk Jézus előtt. Az ő közelében, az ő társaságában ragad meg az a mondhatatlan vidámság, józanságát tisztult mámora az örökké valóságnak, amely szárnyakat ad, s írtózatos nehézségeken ragad át. Róla ragad át az a titokzatos láz, amely kihevít és elfeledteti a világot. Nem, megszépíti a világot. Az ő csodálatos erejét éppen az mutatja meg, hogy át tud ömleni belénk. Ki tudja tölteni lelkünket, és nekünk tudja adni örömét, teljességét, békességét, harmóniáját, tisztaságát és diadalát. A lélek úgy vonzódik hozzá, mint a vas a delejhez, az oltógaj az ághoz, a korsó a forráshoz, és úgy telik meg vele, mint a vas a delejjel, a gaj a törzs nedvével, és a korsó a forrás vizével. Igen, testvérek, sok-sok elhangzott szó ezen a mai istentiszteleten is, amelyeket szabad ízlelnünk, de ez is milyen gyönyörű, gyönyörű szerelmes vallomás. Ezek a képek is vas a delejhez, oltógaj az ághoz, vagy éppenséggel a korsó a forrás vizéhez. Tehát testvérek, igen, idő, kairosz és kronosz. És itt János evangélista határozottan beszél arról, hogy ez a vágyódás, ez a várakozás, ami megvolt, Jézus Krisztusban lett valósággá, teljessé, örömmé, áldássá, igazi értelemmé. De vajon jól érzékelte az akkori világ? Vetődik fel a kérdés, hogy és a János evangéliumában is határozottan kijön, hogy ott a zsidóság és a pogányság közötti ellentét. De a többi evangélistánál is tisztán látható, testvérek, hogy az a megvetett, lenézett foglalkozású pásztor csapat megy először, és látja meg Jézusban a világ üdvözítőjét. Aztán messziről jött bölcsek jönnek, hogy Jézus Krisztusnak hódolatot tegyenek. És hol van a zsidóság? Pont. És hol van ma az egyház? Az egyháznak a tiszta hangja. Hol vannak ma az egyházi vezetők? Hol van ma az a erőteljes bizonságtétel Jézusról, ami ezt a világot józzanná tenni? Hol vannak a keresztény tanácsadók? Magukat bölcsnek, értelmesnek gondoló emberek mögött. Gondolok itt azokra, akik ma hatalmas pozíciókban, döntési helyzetekben vannak. Hol van a józanság hangja, testvérek? Azért a vágyódás. A héten néztem egy videó felvételt, a külügyminiszterünk tette fel, Szijjártó miniszter úr. A NATO-nak volt az éves közgyűlése, és ott felszólalt ő is, és ezt a felszólalást láthattuk, és ugye ebben a felszólalásban megint csak szeretetteljesen, de határozott hangon mondta a világ szuperhatalmainak, vezetőinek, hogy mi könyörgünk, hogy a józanész hangja valósuljon már meg, hogy könyörgünk, hogy üljenek már le értelmesen beszélni egymással, könyörgünk a békéért. És erre mondom, testvérek, hogy igen, egy picin 10 milliós országnak a minisztere, és lehet, hogy még voltak mások is, akik ebbe az irányba felszólaltak. De hol vannak? Tehát hol vannak a híres nagyhatalmaknál? Hol vannak azok a hangok? Hol van a keresztény, a magát kereszténynek való Európában? Az a hang, amely ma is Jézus Krisztus követésére indít. Amely ma is azt mondatja, hogy szálljunk le a magas lóról, hogy öltsünk zsákruhát magunkra, és tartsunk igaz bűnbánatot Isten előtt, hogy meghallgassa a hangunkat és megújítsa az életünket. Látni szeretnénk Jézust, és ebben benne van az, testvérek, azért mondtam így felvezetőben, hogy sokszor az egyház úgy tűnik, hogy elszalasztotta azokat a történelmi pillanatokat, amelyek kairoszként, kegyelmi pillanatként adottak az egyház számára. Sokszor olyan, mintha elveszítette volna Jézus Krisztust is, ahogy olvassuk, és nem véletlenül van Lukács evangéliumában a 12 éves Jézus története. A szülei és a körülötte lévő rokonság nem találják Jézust. Jézus nincs közöttük. Annál erőtlenebb, gyengébb, nyomorultabb helyzet nincsen. Mikor az egyház szól, de abban nincsen Jézus ereje, nincsen Jézus bölcsessége, nincsen Jézus tisztánlátása, hogy nincs ott Jézus. Történelmi pillanat, egy történelmi pillanat, amelyben ugye Jézus nélkül van ott a közösség is. Azt látjuk a elolvasott ige szakaszban, hogyha látják látjuk majd otthon, olvassuk majd, hogy így intik a zsidóságot, látjátok, hogy nem tudtok semmit sem tenni ellene, mert íme a világ őt követi. Bárcsak adná a örökké való, hogy ez a bibliai mondat valósággá lehetne. Hogy íme a világ őt követi, hogy íme Jézusra hallgat, hogy íme Jézus újból az út, meg az igazság, meg az élet, meg a világosság, meg a feltámadás, meg a szőlőtő, meg a jó pásztor, és még mondhatnám. Testvérek, két rövid gondolat még az igével kapcsolatban, és remélem, hogy nem fárasztottalak benneteket így az elmondott dolgokkal kapcsolatban, amik most kikívánkoztak belőlem így a mai ige hirdetés kapcsán. Az egyik az, amiről a Biblia ige így beszél számunkra, hogy Jézus ezt mondja, hogy aki gyűlöli, aki szereti az életét, az elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Tehát aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Na itt van egy érdekes kifejezés, a mizeu ige szerepel itt, ez a görögben azt jelenti, hogy gyűlölni. És néhány évvel ezelőtt Magyarországon volt egy echte görög fiatalember, aki Görögországból jött, és görög az anyanyelve, és ugye feltették neki teológusok ezt a kérdést, hogy segíts már! Te, aki ekte görög vagy, magyarázd már el nekünk, hogy az ige, hogy mizeo, az igazából mit is jelent. Ez a fiatal ember azt mondta, hogy tudjátok, mondok nektek egy példát. Azt mondja, hogy ha én egy lánnyal vagyok kapcsolatban, és én azt mondom neki, hogy ebben a kapcsolatban, hogy mizeo, vagyis gyűlöllek, akkor ez igazából a görögben azt jelenti, hogy te többé nem vagy fontos számomra. Nem vagy a csúcson. Nem vagy az életemnek a főszereplője, legjobb esetben csak mellékszereplő lehetsz. És milyen érdekes, testvérek, ugye? Jézus, amikor itt erről beszél, ugye azt mondja, hogy aki gyűlöli az életét, az örök életre őrzi meg azt, tehát valójában mit is jelent, mit is szeretne itt Jézus mondani? Hogy ne tulajdonítsunk magunknak akkora jelentőséget, mint amennyit sokszor tulajdonítunk egy házastársi kapcsolatban, egy gyermeknevelésben, egy munkahelyi kapcsolatban, társadalmi együttélésben, gyülekezeti kapcsolatban. De gyülekezeti találkozásokban. Vagyis, hogy ebben a történetben mi lássuk, hogy ki a főszereplő. Jézus. És mi csak jó esetben ott vagyunk mellette. Ott lehettünk körülötte, Jó esetben felnyitja a szemünket, és megláthatjuk azt, megtapasztalhatjuk azt, átélhetjük azt, hogy igen, egy-egy mondatunkban, egy-egy pillantásunkban és egy-egy tettünkben, cselekedetünkben maga az élő Jézus cselekedett általunk. És ez, testvérek, ez már egy örömteli pillanat, és nekünk erre szabad vágyódnunk, hogy ez történjen meg minél többször az életünkben. Hogy az egónknak kisebb legyen a helye, és Jézusnak pedig sokkal nagyobb az életünkben. És hát egy történettel lezárom, testvérek, ezt a mai ígéretést, hogy mondtam, hogy két rövid gondolat még. Így, ha tovább visszük ugye ezt a gondolatot, hogy aki elveszíti az életét, ugye az az örök életre őrzi meg, és itt tovább megyünk, és ugye Jézus azt mondja, hogy ha felemeltetik erről a földről, akkor magához fog vonzani mindeneket. Ezzel jelezve azt, hogy milyen halállal fog ő megdicsőülni. Azt mondja Pál apostol, hogy mert a kereszt ugye mindazok számára, akik elvesznek az a botránynak a helye, de mi, akik Jézusban üdvösséget, békét, el nem múló életet nyerünk, szívünket megnyugtatva, életünket megnyugtatva, számunkra viszont ez az igazi forrás, az örök forrás. És egy szép képet szeretnék idehozni, nem tudom, ismerik-e a testvérek Fáy Andrást, vajon Nyíregyházán hol lehet ez a Fáy András utca, mert van róla nevezve utca. Tudják-e a testvérek, hogy hol van a Fáy András utca Nyíregyházán? Van-e valakinek tippe? Ságvári kertváros? Na, jó, Csaba, igen. Tehát a Ságvári kertvárosban, igen, így van, a Legyező utcából nyílik a Fáy András utca. Nekem egy kicsit előnyöm volt, mert a nagybátyám még ott laktak egy ideig a Fáy András utcán, úgyhogy meg mi is Ságvári kertvárosban laktunk egy ideig. Úgyhogy tehát, na, szóval ez a Fáy András, ez egy szobrászművész volt. És a Fáy András készített egy csodálatos szobrot, amelyen a keresztre feszített Jézus van, de hogy hát sok ilyen szobor készül, de hogy mi ennek a szobornak az igazi szépsége, belső tartalma, és igazi elgondolkoztató misztikuma, az, hogy ugye a keresztre feszített Jézust úgy ábrázolja Fáy András, hogy a keblén egy parányi ember van. Tehát az előző gondolatomat továbbvéve, ugye, tehát aki meggyűlöli az életét, és parányivá lesz, az oda helyezi magát Jézus kebelére, ott a kereszten, az értünk szenvedett Jézusnak a kebelére. És milyen érdekes, testvérek, hogy ebben a helyzetben én magam is ezt élem, tapasztalom a mindennapi Krisztus követés kudarcaiban, hogy ott igazából megnyugszik az én életem. Hogy ott igazából megújul az én életem. Hogy ott igazából megint csak Jézus lesz minden mindenekben. Ugye a ti életetekben is. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus, hogy itt vagy közöttünk, és jó megtapasztalni, megérteni, megízlelni a te szeretetednek a hosszúságát, magasságát, mélységét, valóságát. Annyi mindenről hallhattunk ezen a mai vasárnap, de segíts, hogy az, ami igazán fontos számunkra, az ott mélyen meggyökerezzen. hogy a te személyed mélyen meggyökerezzen a mi életünkben. Hogy ne menjünk tovább, hanem hagyd legyen naponta nyugtalanító kérdésünk, hogy hogyan is állunk veled. Hogy mennyire vagy te fontos számunkra, hogy hol vagy a mi életünkben, hogy ott vagy-e a méltó helyen. És úgy szeretnénk mi is ezt megtapasztalni, ezt a csodálatos és szép képet, hogy ott nyugszunk Jézus a te kebleden, ahogy az a szeretett tanítvány Michelangelo festményén, a szeretett tanítvány, aki aztán a végsőkig elmegy, és a többiek is Jézus követésben, a te követésedben. Így szeretnénk mi is elmenni a végsőkig, ha kell a fájdalmat, a lemondást, a nélkülözést, a megvettetést, a szégyent, a gyalázatot is elhordozni a te nevedért. Meggyűlölni a mi életünket, hogy el nem múló, örökké tartó életünk lehessen. Az a bizonyos Zoé, amit te készítettél el a téged szeretőknek. Amen.